Húsvét ünnepe van. Azt ünnepeljük, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta oda érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Azt ünnepeljük, hogy ez a világ és a mi életünk is szeretetből lett, a Teremtő Isten jóságából. Ő az idők teljességében önmagát adta értünk és nekünk, és az életünk végén mindannyiunkat kitárt karokkal vár. Ő a kezdet és a vég, a beteljesedés. Belgiumban volt egy nagyon beteg, 15 éves fiatal lány, ki tolószékben élt, egyetlen lépést sem tudott megtenni, és nem tudott megszólalni sem a sérültsége miatt. Azonban a lány mindig mosolygott. És egyszer egy tévéadás akart vele készíteni egy kicsi interjút. Volt egy laptop a kislány előtt, annak a billentyűivel tudott válaszolni. És az interjú során megkérdezte a riporter, hogy honnan van ez a nagy öröm benned, a rengeteg betegséged ellenére. Hogyan tudsz mosolyogni? Mi az örömöd forrása? A kislány elgondolkodott, aztán lassan, nehezen, ahogy az ujjai mozogtak, elkezdett gépelni a laptopon. A kamera ráfókuszált a képernyőre, és lassan egyetlen szónak a betűi jelentek meg. És ez a szó így hangzott: Alleluja. Ez volt ennek a kislánynak az erőforrása. Innen volt az öröme, minden nehézség ellenére. Kedves testvérek, más igazi erőforrás nincs is. Az emberi szívet egészen csak a Teremtő Isten tudja betölteni, aki az alfa és az omega, a kezdet és a beteljesedés. Mi is ehhez a forráshoz jövünk. Őre akarjuk építeni az életünket, ezt az Alleluját akarjuk énekelni szavainkkal és tetteinkkel. Ebben a húsvéti hitben, reményben és szeretetben akarunk élni. Kedves testvérek! Krisztus föltámadt a halálból, legyőzte a bűnt és a halált. Benne Isten elpusztíthatatlan örök élete jelent meg itt a földön, ahogy írta János evangélista. Az élet megjelent. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla. Krisztusban föltámadt, föltárult az egész emberi lét értelme, oka és célja. Itt télen két iskolás gyerek egy különleges versenyt talált ki. Jó messze megálltak az iskola kapujától, és azt mondták, az nyer, aki nyílegyenesen a hóban el tud menni odáig. Az első a lépéseit nézte, a földet, a havat. És ahogy odaért az iskola kapujához, és visszanézett, látta, hogy az út nagyon görbe, amin jött. A második egy pillanatra sem nézte a földet, hanem a tekintetét az iskola kapujára szegezte, egy pillanatra se vette le, és egyszerűen egyenes lépésekkel odaért. Ha szeretnénk, hogy az életünknek legyen iránya, lendülete, hogy emberhez méltóan éljünk, akkor kell, hogy az életünknek legyen távlata, oka és célja. Egy tanmese szerint egy éjszaka két kicsi állat ment az erdőben. Az egyik óvatosan, hogy el ne botoljon, az utat figyelte. A másik viszont mindig az eget, a csillagokat. Ez az eget néző állatka egyszer bele is esett egy pocsolyába. A másik nagyot nevetett rajta, és ott hagyta. De aztán fél óra múlva az eget néző állat rátalált a másikra, aki őt kinevette, mert a másik állat teljesen eltévedt. Nem tudta az utat hazafelé. Aki a csillagokat nézte, az tudta az irányt, és azon sem sértődött meg, ha néha mások megmosolyogják. A hívő ember tudja az életének okát és célját. Ha a nyugati világunk egy kicsikét elvesztette a tájékozódását, a lendületét, az öntudatát, az pontosan emiatt van. Nem látjuk már a létünk okát, értelmét, célját. Emiatt hiányzik a nyugati emberből a tisztánlátás, hogy mi a jó és mi a rossz. Emiatt hiányzik az erkölcsi erő. Csak ha valaki látja a léte végső célját, távlatát, ez tud egy emberi életnek egy szép emberhez méltó lendületet adni. A nyugati világunk attól szenved, hogy elvesztette a kapcsolatot a Teremtővel, a létforrásával, az életforrásával. Emiatt van, hogy egyre kevesebb gyermek születik, mintha már nem akarnánk élni, mintha az emberi szívekből hiányozna valami. Emiatt van, hogy nagyon sok ember alig tud valamiért őszintén lelkesedni, alig tud valaminek őszintén örülni. A kultúránk belülről beteg. Az a valami hiányzik belőle, ami egyedül képes egy emberi szívet teljesen megtölteni. Görögül az embert így hívják antróposz, és ezt régen így magyarázták, hogy annyit jelent, talán ténylegesen innen ered a szó, fölfelé tekintő. Attól ember valaki. Attól tud emberhez méltó életet élni. Attól tud nagy lelkű lenni és önzetlen, ha látja az eget. Ha látja a léte végső célját. Ha van egy titokzatos erő, ami önmaga fölé emeli. Az önzése fölé, a sérülései, a sebei, a korlátai fölé. Akkor tud valaki önfeledten, nagy lelkűen és szeretetben élni, ha az életének megvan ez a végső távlata. Húsvétkor ez a titok tárult föl, ragyogott föl az emberiség előtt. Az a titok, a létünknek az a végső értelme, hogy nem a semmiből a semmibe tart a létünk. A világnak és benne az embernek van oka, és van célja. Einstein gyönyörűen ír erről, amikor azt mondja, hogy az univerzum a legelső pillanatoktól kezdve nem olyan, mint valami formátlan massza, hanem gyönyörű, rendkívül kifinomult, bonyolult és csodálatos törvényekkel, arányokkal, harmóniákkal van tele. Végtelen, kifinomult bölcsességgel. És azt mondja, hogy amikor ő egy-egy törvényszerűséget meglátott, ezek az életének a leggyönyörűbb, leghatalmasabb pillanatai voltak, akkor mindig azt érezte, hogy az emberek közül ő az első, aki megértette ezt a törvényt. De ez a törvény létezett már ő előtte is, amióta a világ világ, ezt már valaki ő előtte kitalálta. Valakinek a bölcsességéből, szépségéből került bele az univerzumba. A világnak van oka. A világ a teremtő bölcsességéből, szépségéből, életéből sarjadt, ő belőle vagyunk. És a világnak van beteljesedése is. Isten szeretetből alkotott. És arra teremtett, itt a Földön megtanuljunk szeretni. Megtanuljuk az életünket odaadni. És majd a halál kapuján át az ő örök szeretetébe beléphessünk. Kedves testvérek, a kereszténység a húsvét titkából született, méghozzá hatalmas erővel, ebből a húsvéti fényből és életből született. Az első 3 évszázadban, annak ellenére, hogy üldözték a keresztényeket, írtották őket borzalmas kegyetlenséggel, a kereszténység mégis hatalmas erővel terjedt. Benedek pápa azt írja egy helyen, hogy ennek talán 3 fő oka volt. Az első, hogy a keresztények hitték, amit hittek. Egyetlen apró kételyük sem volt abban, hogy Isten létezik. Ő teremtette a világot, hogy Jézus az Isten fia, ő legyőzte a halált, hogy van örök élet, hogy Isten törvényei jók. Az első keresztények ebben egész lényükkel meg voltak győződve. Szemernyi kételjük efelől nem volt. Az ókor végén a kereszténység úgy jelent meg, mint egy nagyon logikus, gyönyörű, érthető, életerős, hatalmas világnézet. Sokkal értelmesebb, mint a kusza ókori mítoszok, sokkal bölcsebb és mélyebb, mint a görög filozófia. Úgy jelent meg, mint egy ragyogó, gyönyörű, logikus világkép. Sajnos a mai modern kereszténységünk ezt nagyon nagy mértékben elveszítette. Rengeteg olyan keresztény van, aki alig érti a maga hitét. Nem is tudja másoknak elmondani, megmagyarázni, megvédeni. A kereszténység az intellektuális erejének nagy részét, mintha elveszítette volna. Mennyire fontos lenne újra megtalálnunk ezt a gyönyörű, hatalmas világképet, amely sokkal logikusabb, sokkal értelmesebb és bölcsebb minden más világnézetnél, amely válaszokat ad a miértekre, amely egy gyönyörű, egységes képben látja a világot. A második, ami miatt az első keresztények olyan életerősek voltak, az a hiteles életük. Így mutogattak rájuk, nézzétek, mennyire szeretik egymást. Gondoskodtak a szegényekről. Csak Rómában, a 3. század közepén, minden nap a keresztények 1500 szegénynek adtak enni. Nem voltak dús gazdagok, nem voltak sokan, de ez számukra létkérdés volt, hogy a legszegényebbeket segítsük. Nagyon sokan a keresztények közül készek voltak arra, hogy az életüket feláldozzák. Az életük hiteles volt. És végül az első keresztények nagyon bátran hirdették az evangéliumot. Nem papok terjesztették el a kereszténységet. Abban az időben nyilvános templomok egyáltalán nem is voltak. Nyíltan prédikálni nem lehetett. Egyszerű keresztények terjesztették el az evangéliumot. Mindenki adta tovább a testvérének, a rokonainak, a barátainak. Az életük legnagyobb kincséről nem tudtak hallgatni. Mi egy kicsit megfáradt, modern keresztények, ezt is nagyon nagy mértékben elveszítettük. Rengeteg ember van, aki szinte soha meg se próbálta a hitét továbbadni. A szinte szégyelli, magánügynek tartja. Ha szeretnénk, hogy a kereszténység újra életerős legyen, gyümölcsöket teremjen, akkor ezt a három oszlopot újra meg kellene találnunk, hogy higgyük azt, amit hiszünk, egész lényünkkel, szívünkkel és értelmünkkel meglegyünk benne győződve, hogy hiteles legyen az életünk, és bátran hirdessük az örömhírt. Jézus arra tanít, hogy így imádkozzunk, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt, a földön is. Ezt imádkozza a Getszemáni kertben is. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. És szintén Benedek pápának egy gyönyörű gondolata húsvétra. Azt mondja, hogy ha szeretnénk, hogy itt a föld néha mennyország legyen. Ha szeretnénk, hogy itt mennyei béke, szeretet, boldogság legyen, legalább annak a kicsi előíze, akkor nekünk is ki kell mondani, és úgy is kell élnünk, ki kell mondani, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ha szeretnénk, hogy a mennyből egy kicsi leköltözzön ide a földre, akkor ezt kell újra egész lényünkkel kimondani. Három apró életképet hoznék bátorításul erre a húsvéti igenre. Az első egy asszony, akinek a munkahelyére bekerült egy helyettes, egy fiatal kolléganő, és néhány hét múlva kiderült, hogy a kolléganő válni készül. A házassága nagyon rossz állapotban van. És ez az asszony úgy érezte, hogy nem maradhat néma, meg kell próbálnia segíteni. Próbált a helyettessel, az új kolléganővel újra és újra beszélgetni. Mesélt a maga házasságáról, arról, hogy nincsenek könnyű házasságok, ezért mindenkinek meg kell küzdenie, hogy nagy mélypontokból is talpra lehet állni, és hogy szívesen segít is nekik. Ez a helyettes, az új kolléganő egy idő után fölháborodott, azt mondta, mit szól bele mások életébe, hagyjon engem békén. Aztán el is került erről a munkahelyről, és egy fél évvel később összefutottak az utcán. Ez a helyettes, aki néhány hónapot dolgozott ott, ragyogó, sugárzó arccal jött oda a volt főnökéhez a munkahelyen, és azt mondta neki, képzelje, megmentettük a házasságunkat. Úgy, ahogyan maga mondta, újra döntöttünk egymás mellett. Elhatároztam, hogy a férjemet a gyöngeségeivel együtt szeretni fogom. Rendkívül hálás vagyok önnek. Tudja, azokban a hónapokban, amikor válni készültem, maga volt az egyetlen, aki arra bátorított, hogy tartsak ki, hogy próbáljam meg. A második egy kórházban dolgozó fiatal ápolónő, négy gyermekes édesanya. Bekerült egy fiatal lány a kórházba, áldott állapotban volt, kisbabát el akarta vetetni. Ez az ápolónő, hogy ezt megtudta, elkezdett könyörögni. Azt mondta neki, ez a kicsi gyermek védtelen, ártatlan. Nem tehet róla, hogy így fogant. Ki tudja, mi lehetne belőle. Adjon neki esélyt arra, hogy éljen. A lány eleinte nem akart rá hallgatni, de aztán, miután elment, mégiscsak úgy döntött, hogy megszüli ezt a gyermeket. Hónapokkal később jött a kórházba, nem hozott magával semmilyen papírt, még a nevét sem volt hajlandó megmondani. Az orvosok föl voltak háborodva, megszületett a kisgyermek. A fiatal lány eltűnt a kórházból. Az orvosok szitták ezt az ápolót, maga miatt kerültünk ilyen helyzetbe, mit csinálunk most ezzel a babával. A fiatal ápolónő, akinek 4 kicsi gyereke volt, hazament. A férjével egy fél éjszakát végigbeszéltek, és utána eldöntötték, hogy hazaviszik ezt a kisgyermeket. Ez az asszony úgy érezte, hogy Isten oda rendelt engem, hogy megmentsek egy életet. És talán azt is várja, hogy szeretettel fölneveljem. Húsvéti történetek. Ha valaki elkezd szeretetben élni, akkor az életén áldás lesz. Kedves testvérek, húsvétkor azt ünnepeljük, hogy a világ szeretetből van. Ez az a forrás, az az alleluja, az az öröm és fény, ami az emberi életet igazán be tudja tölteni. Kérjük azt, hogy mindig táplálkozhassunk ebből a forrásból. Láthassuk a létünk végső távlatát, és néha átélhessük azt, hogy a mennyország legalább pillanatokra leköltözik ide a földre.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.